imádkozzunk. A mi segítségünk és húsvéti ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Halleluja, Jézus él! Ezzel szeretném köszönteni az ünneplő húsvéti gyülekezetet és az Ágnus rádió hallgatóit. Ennek az örömnek a jegyében énekeljük kezdénekként, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 236. énekünket. A 236-os énekünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a húsvéti örömhírt a Máté evangéliumának 28. részéből. A Máté evangéliumának 28. részéből az első 10 verset olvasom. A szombat végén pedig a hét első napjára virradólag kiment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És imé nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből odament, és elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván azt mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból. És imé előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Imé megmondottam nektek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mentek, hogy megmondják az ő tanítványainak, imé szembe jött velük Jézus, mondván: legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták az ő lábait, és leborultak előtte. Akkor azt mondta nekik Jézus: ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy még sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Szerető Istenünk, édesatyánk, háladással köszönjük neked a megváltás csodáját. Köszönjük Jézus Krisztus győzelmét a halál fölött, és köszönjük, hogy ennek örömhírét újra és újra föl akarod erősíteni, és visszhangozni kívánod a mi szívünkben. Köszönjük háladással, hogy nem a halálé az utolsó szó. Köszönjük, hogy te az élet fejedelme, Jézus Krisztus, kijöttél a sírból, és újra megmutattad magadat a tieidnek. Köszönjük, hogy ma is, akik őszintén keresnek téged, megláthatnak. Köszönjük, hogy megnyitod lelki szemeinket, megnyitod belső hallásunkat, azért, hogy a husvét győzelmének a szava ismét eljusson hozzánk. Istenünk, tégy minket nyitottakká ennek a legnagyobb csodának a befogadására. Köszönjük neked, atyánk, hogy Jézus Krisztus váltság műve árán számunkra is van bocsánat. Van veled egymással és önmagunkkal való megbékélés, sőt, van örök élet. Köszönjük, hogy törékeny, mulandó létünk közepette újra és újra fölhangzik a győztes szava. Én élek, és mert én élek, ti is élni fogtok. Istenünk, ennek a jegyében áld meg a mi ünneplésünket. Köszönjük hálaadással, hogy ígéred és adod is a te szent lelked teljességét mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 232-es éneket. A 232-es énekünk mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ugyanannak a zeneszerzőnek a műve, akitől az előbb a Halleluját hallottuk, Händel szerzeménye ez is. Győzelmet vettél, ó feltámadott! Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek üzenetét, amint az írva található a János evangéliumának 14. részében, a 19. vers utolsó felében. A János evangéliumának 14. részéből a 19. vers utolsó mondatát hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Mert én élek, ti is élni fogtok. Mert én élek, ti is élni fogtok. Ennyi az alapige. Tehát testvéreim, amikor 1969-ben az első ember a Holdra lépett, az akkori amerikai elnök Nixon azt a kijelentést tette, hogy ez az emberiség történetében a teremtés óta a legdöntőbb esemény. Billy Graham, az idén elhunyt neves világ evangelizátor, több amerikai elnök lelki gondozója, akkor kijavította az elnököt, miközben rámutatott, hogy Nixon megfeledkezett a Jézus Krisztus feltámadásáról. Mert hogy a világ legdöntőbb eseménye nem az, hogy az ember a Holdra lép, hanem az, hogy Isten Jézus Krisztusban ember formájában közénk jött, meghalt és feltámadott. Ez a világ legdöntőbb eseménye. Senki és semmilyen más esemény nem befolyásolta olyan döntő módon az emberiség életét, mint Jézus Krisztus testté létele és testben történt feltámadás. Miért volt erre szükség, testvéreim? Azért, mert ugye ahogyan egyik jelenkori neves román filozófus, Liciánu fogalmaz, mindnyájan úgy születtünk erre a világra, hogy a halálos ítélet a zsebünkben van. Vagy ahogyan Dosztojevszkij fogalmaz, a kikerülhetetlen halál bizonyossága és annak bizonytalansága, ami utána következik, ezek a világ legrettenetesebb félelem faktorai. Igen. Ha mulandóságunkra gondolunk, ha rendre koporsó mellé állni kényszerülünk, és ha minden elmúlás, temetés egyben minket is emlékeztet arra, hogy előbb-utóbb reánk is sor kerül, akkor menthetetlenül szükségünk van arra a valakire, aki mert ilyen kijelentést tenni. Én, noha halott voltam, élő vagyok, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk az első részben, és imi élek örökké. Igen, ez Jézus Krisztus szava. És ennél különb örömhír nincs a világ. Ennél bátorítóbb szó a mulandó ember számára nem lehetséges. És ezért éljük meg újra és újra, esztendőről esztendőre, húsvétkor azt a csodát, hogy keresztjének 10 milliói gyűlnek össze. Ezt a régi, és mégis mindig új örömhírt meghallgatni. Ha nem egy élő Krisztus köré gyűlnénk össze. Ha igaz lenne, amit sokan állítanak, hogy ugyanolyan ember volt, mint bárki más, és Ő is meghalt, mint bárki más. És itt pont lenne a Jézus történet végén, akkor kétségbe ejtő lenne mindnyájunk sorsa. Akkor valóban nem más történne minden úgynevezett husvétkor, mint hogy egy egyetemes halott kultuszt gyakorolna az a kereszténység, aki nem lenne mire, kire építse hitét és reménységét. Márpedig ez a csoda megtörtént. És ez a legnagyobb csoda, amikor az élet győz a halál fölött. Egy mai teológus úgy fogalmaz, számomra nem az Eiffel torony az igazi csoda, hanem az a parányi fűszál, ami feltöri a kemény talajt, és hegyes kis láncsájával az égnek tör. Számomra nem a műhold különös működése a csoda, hanem az a parányi tojás, amiből minden tavasszal élet bujik elő. Feltartóztathatatlanul újra és újra ránk köszön az élet csodája. Rá tudunk-e még csodálkozni az életre? Egy sarjadó fűszára, egy kibomló rügyre, egy kinyíló virágra, két ember szemmel láthatatlan sejt egyesüléséből világra érkező csodára, a gyermekre. Vajon eljut-e még sokszor megtompult, közönyös szívünkig az élet fejedelmének ez a csodálatra méltó üzenete, mert én élek, ti is élni fogtok? Élek. Van-e ennél tömörebb és hatásosabb üzenet a világ számára? Élek. Testvérek, az emberiség mindig is törekedett valahogy a halál legyőzésére, és az orvos tudomány is mindig azon fáradozik, hogy valahogy kitolja azt a nem kívánatos határt, amit halálnak nevezünk. Mulandóságának tudatába nem tud beletörődni az ember. Ezért van az, hogy sokszor ünnepel sztárok hirtelen halálába, nem tud belenyugodni a világ. Jeruzsálemben mai napig is mutogatják Máriának és Mohamednek a lábnyomait, amelyek a benne hívők bizonysága szerint annak a bizonyítékai, hogy Mária és Mohamed nem halt meg, hanem egyenesen az égbe vitetett. De tudunk a mi történelmünkből is ilyen példát. A láng lelkű szabadságharcos költő Petőfi eltűnését sokáig nem akarta tudomásul venni a közvélemény. Mindig reménykedett a visszatérésre. Akár csak a 20. század nagy ünnepel sztárjának, Elvis Presleynek a halálába. Nem tudott belenyugodni a rajongók sokasága. Titokban remélte, hogy mégiscsak fölbukkan újra. Testvérek, nekünk nem ilyen reménységünk van. Nekünk olyan reménységünk van, amit Jézus Krisztus alaposan igazolt azzal, hogy a sír üres. Ó, hányan szerették volna akkor rögtön fölmutatni az ő oltestét annak bizonyítására, hogy nem támadott föl. De soha elő nem került az ő holtteste, mert megjelent. Élőként, noha halott volt, úgy, ahogy önmagáról mondja a Jelenések könyvében János apostolnak. Bonhoeffer, a neves német teológus úgy fogalmaz, hogy a feltámadott Krisztus magában hordozza az új emberiséget. Isten utolsó dicsőséges igenjét az új emberre. Noha még a régiben él az emberiség, mégis a régin túl. Noha még a halál világában van, de már a halálon túl. Noha még a bűn világában él, mégis már a bűnön túl. Az éjszaka még nem múlt el teljesen, de már virrad. Igen, ahogy Ady Endre kérdez a Szép Húsvét című versében, Krisztus támad és eszmél, odukat és kriptákat pattant. Van-e gyönyörűbb ennél? Van-e gyönyörűbb ennél? Amikor virrad, amikor múlik a sötétség, amikor az ijesztő árnyak tova tűnnek, amikor a halálfélelem feloldódik, az örök élet és a feltámadás reménységében. Van-e gyönyörűbb ennél? Hogy én élek, és ti is élni fogtok, és ahol én leszek, ti is ott lesztek, velem, az Atyánál. Abban a másik dimenzióban, aminek hiányában ez a földi dimenzió pokol lenne számunkra. Elviselhetetlen élettér lenne bölcsőtől a koporsóig. Az a verejtékező küzdelem sorozat, amiben folyamatosan csak veszítünk. Születésünk pillanatában elveszítettük azt a tökéletes biztonságot, amit az anyaméh nyújtott. Ezért sír fel a csecsemő, hogy egy ilyen rideg világra jött. És sorozatos veszteségeket könyvelünk el azután is. Elveszíti felnövekedve az ember az ártatlan gyermekkort. Majd a bimbózó ifjúkor szépségét, örömét. És amikor öregen belenéz a tükörbe, megriad magától. Hát ennyi az élet, hova lett a szépség? Testvérek, ennél több az élet. Nekünk keresztényeknek ezért nem a karácsony a legnagyobb ünnep, ugye, hogy fogalmaz egy neves német teológus, hanem a húsvét, mert megszületni mindenki képes volt, de feltámadni nem. Feltámadni csak Jézus Krisztus volt képes, aki isteni hatalmával legyőzte az ősellenségünket, a halált. Testvéreim, ennek a tudatában ünnepelünk mi ma, és vagyunk együtt. És enélkül hiába való küzdelem sorozat lenne az élet. Ugye, ahogy nagy költő fejedelem Goethe a híres művében, a Faustban leírja, amikor léte értelmetlenségére rádöbben Faust, amikor visszapillantva élete lepergett idejére, semmi vigasztalót nem talál benne, és arra a következtetésre jut, hogy nincs más megoldás, csak a méregpohár. Olyan drámai az a fordulat, ami olvasható a Faustban, amikor a méregpoharat az ajkához emeli Faust, akkor hirtelen felcsendül a húsvéti hajnali harangszó, és az angyalok karénekét hallja a szomszédos templomban. Krisztus feltámadt. Halandó emberek, mind örvendezzetek, lemosta vétketek az ősi átkot. És Faust leereszti a méregpoharat, és elmélkedik hangosan magában, Mi ez a zsongás, ez a tiszta hang, melynek hatalma poharam után nyúl? És akkor érti meg, hogy egyetlen megoldása a méreg pohárra szoruló, értelmetlen emberi létnek a Krisztus feltámadása. Ezért mondja ugyancsak az imént idézett mártír, német teológus Bonhoeffer, akit Hitler parancsára végeztek ki. Ahol felismerik, hogy összetört a halál hatalma, ahol a feltámadás és az új élet csodája a halál világába beragyog, ott nem ragaszkodnak görcsösen az élethez, de nem is dobják el azt könnyelműen. Nem ragaszkodnak görcsösen az élethez. Ezért, ha jön a hazahívó szó, akkor Pál apostolhoz hasonlóan azt fogom mondani. Igen, Uram, kész vagyok. Jövök. De ha rám szakad a mulandóság tudata, vagy kedvesem elvesztése következtében a gyász fájdalma, akkor sem az a megoldás, hogy eldobjam magamtól könnyelműen az életet. És lám Isten milyen nagyra becsülte ezt a bukott emberi létet, hogy Jézus Krisztust adta, az ő egyszülött szerelmes fiát adta ezért a bukott emberért. Hogyha hisz benne ez a bukott ember, és megragadja a feltámadott Krisztus által nyújtott üdvösséget, akkor megtartatik. Vajon ezt ünnepeljük? Húsvétkor, testvérek. Jó 20 évvel ezelőtt a híres német újság, a Spiegel egy körkérdést intézett az olvasóihoz. Letesztelve azt, hogy mit hisz a német átlagpolgár? A válaszadók 30%-a vallotta, hogy hiszi Krisztus feltámadását. 34% azt válaszolta, hogy Jézus Krisztus csak a tanítványok látomásában, víziójában jelent meg. És 33% azt válaszolta, hogy Jézus a műveiben él tovább, úgy, mint például Goethe. Testvérek, ezért van az, hogy manapság is a húsvét sok ember számára, még templomba jövő keresztjének számára is, nem több, mint tojásfestés, mint tojáskeresés, mint húsvéti nyuszi, mint ünnepi asztalozás, mint evés, ivás és mulatozás. Márpedig ezért kár volt Jézusnak meghalnia és feltámadnia. Nekünk nem jelent semmiféle vigaszt az a sok sallang és külsőség, amit mi aggattunk rejá a húsvétra. Vagy él Jézus Krisztus, és akkor élünk mi is, nem biológiai létet csupán enni, inni, és holnap sírba bukni, hanem akkor éljük azt a nagybetűs, teljes életet, amit Jézus Krisztus hozott el nekünk. Luther, a neves német reformátor, a nehéz kísértései közepette vett egy krétát, és az íróasztalára, az ajtóra és a falra írta azt, hogy vivit. Ez a latin szó azt jelenti, hogy él. Vivit. Él. És amikor megkérdezték barátai, azt válaszolta, hogy Jézus él. És ha nem élne, én sem óhajtanék egy órát sem élni. És amikor élete vége felé sok-sok csalódással kellett megküzdeni a Luthernek, akkor a bölcs és hűséges felesége Kata asszonyság éppen egy új bejárati ajtót rendelt a házuk elé. És amikor a kőfaragó mestert elhívta, hogy a kő ajtó keretet elkészítse, akkor az volt egyik fontos kérés és kikötése Kata asszonyságnak, hogy a bejárati ajtó kőkeretének a csúcsába vésse bele ezt a szót, kívül is és belül is, Zivit, hogy bárki, aki belép az ő hajlékukba, olvassa azt, hogy ő él, és amikor kilép a hajlékukból, ugyanezzel az örömhírrel a szemében, a szívében lépjen ki a világba, hogy ő él. Mert ennél nagyobb örömhír nincs. Testvérek, a halál olyan, mint a lavina. Előbb-utóbb mindenkit maga alá temet. És hiába minden emberi erőfeszítés, próbálkozás arra nézve, hogy kikerülje ezt az ember. Vagy elodázza az ember. Egyedül csak Jézus tudta ezt a lavinát feltartóztatni. És ezért mi testvérek egy győztes oldalán állunk. Ezért kiállt fel diadalittasan Pál apostol az 1 Korintus 15-ben. Halál, hol a te fulánkod? Pokol, hol a te diadal? Vagy ahogyan a Jelenések 5-5-ben mondja egyik vén a mennyben Jánosnak, aki elkezd sírni, vajon kinyitja fel a hétpecsétes titok könyvét. És azt mondja egyik vény, a síró Jánosnak, az öreg apostolnak, ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, a Dávid gyökere. Győzött Jézus Krisztus, ne sírj. Elég ez, testvérek, vajon a könnyek fölszáradásához? Egy amerikai teológiai professzor felesége eléggé fiatalon, súlyos rákbetegségben haldoklott otthon a betegágyon. És kint a teraszon magába roskadtan imádkozott a híres teológiai professzor, és kérdezgette Istent, Uram, miért fekszik ilyen állapotban odafent a szobában az én feleségem. És eszébe jutott, hogy az utóbbi hetekben nem egy tanítványa hívta fel telefonon az ő professzorát, tudva, hogy milyen helyzetben van. És néhányan föltették neki azt a kérdést, professzor úr, ebben a helyzetben miféle vigasztalása van abból, amit nekünk tanított, hogy Jézus Krisztus feltámadott és él, és hogy mi is feltámadunk. És mikor ez eszébe jutott, földerült a szíve, haldoklik ugyan a feleségem, nem sokára el kell engednem, de mert Jézus él, mi is élünk. Ő is élni fog oda át, és találkozunk. Elég ez, testvérek, nekünk vigaszunk? Ha ez nem elég, semmi más nem lesz elég. És ezért kell nekünk, testvérek, belekapaszkodnunk nagyon ebbe a drága örömhírbe, hogy ő él. A kommunista üldözések idején a Szovjetunióban egyik szibériai börtön cellájába bedobtak egy orosz keresztényt. Orosz keresztényt a súlyos bűnözők közé. És a nehéz fiúk rögtön körbevették, és megkérdezték ott a cellában, hogy kit gyilkoltál meg, hogy ide kerültél. És elmondta egyszerű szavakkal, hogy ő a keresztény hite miatt került ide. Bizonyítsd be nekünk! És akkor elővette ruhája rejtekéből az a kis gyufás dobozt, amiben bele volt dugva a Márk evangéliuma miniatűr formában. És átnyújtotta nekik. Erre az egyik rögtön átadta neki a pricsét, látták, hogy nagyon fáradt. Aludt egy jót, és arra ébredt, hogy ezek a bűnözők, ezek a nehéz fiúk, a Márk evangéliumából, a 16. részből a Jézus feltámadásának a történetét olvassák. És ő csendben hallgatta. És akkor végére értek, újraolvasták, és megint újraolvasták. Mert ráéreztek arra, hogy ez a legnagyobb örömhír. Igen, döbbenetes az, testvéreim, hogy sokan ennek ellenére nem tudnak mit kezdeni Jézus feltámadásának a hírébe. Tudjuk, hallottuk már többször, mennyiféle elméletet gyártott az emberiség a 2000 év alatt. Hogy Jézus csak tetsz halott volt, felébredt a sír hűvös kamrájában, és aztán megjelent. Orvosi szakemberek elmondják, abszolút képtelenség azok után, amiket szenvedett valaki tetsz halottként visszatérjen. Meg hogy a tanítványok ellopták a holttestet, benne van ez is a Bibliában. Olyan őrsége volt a római katonaságnak, aki az életével játszott, ha egy rábízott rab eltűnt, akár még egy halott is. Képtelenség lett volna ellopni a Jézus holttestét. Sorra megdőlnek ezek az elméletek. És marad egy, vagy hiszed a Krisztus feltámadását, és akkor győztes vagy, vagy nem, de akkor örök vesztes vagy. Pászkál a 16. századi neves tudós, teológus, mélyen hívő keresztjén. Így fogalmaz. A feltámadás kapcsán. Mi nehezebb? Megszületni vagy feltámadni? Az, hogy ami sohasem volt, az legyen, vagy hogy továbbra is legyen, aki egyszer már volt? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életre visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk. Döntsük el, testvérek! Ha a Teremtő Istennek volt hatalma porból ilyen csodálatos lényt formálni, aki ott gőgítsél a karzaton, és aki te magad vagy, és én, akkor ugyanennek az Istennek van hatalma arra, hogy a porból még egyszer ember formál. És ez történt a feltámadáskor. A Nürnbergi per, tudjuk a náci bűnök leleplezése és megbüntetése volt ennek a hatalmas pernek a tétje. Nürnbergi per iratai között szerepel a vilnai zsidók lemészárlásának a története is. Amikor összeszedték a zsidókat, néhány családnak sikerült elbújnia a zsidó temető kriptáiban. Egy öreg sírásó bújtatta őket. És az egyik kriptában megszületett egy kisgyermek. Az öreg sírásó egy halotti lepelbe csavarta be. Mivel az anyának nem volt teje, elkezdett zokogni, és a gyermek az anyja könnyeit itta. A történetet leíró szemtanú hozzátette, A vilnai temetőben értettem meg egy nagy titkot. Hogyan lehet sírban megszületni? Ott értettem meg Jézus Krisztus titkát, az emberét, aki sírban született. Arimátia József sírja nem sír volt, hanem bölcső. Ez a nagy misztérium. Ez a nagy húsvéti titok, testvéreim. Amikor életünk már egyetlen pontba sűrűsödik össze, ott a halálban, akkor halotti leplünk lesz egy új életünk pólyája. Koporsónk lesz a bölcső. Mert nem a haláli az utolsó szó, hanem az életük. Miért? Mert Jézus Krisztus megjelent, és azt mondta, én élek. És mert én élek, ti is élni fogtok, ha hisztek bennem. Ezt a hitet ajándékozza újra a feltámadás ura mindnyájunknak. Ezen a húsvéton. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Elénekelve a 457-es énekünk első két versét. A 457-es ének így kezdődik. Tudom, hogy Jézus él. Imádkozzunk. Hadd halljuk szívből azt, tudom, hogy Jézus él. Tudom, hogy ő segél. Akkor, mikor elfogy az erő, mikor kifolyik minden anyagi a kezünkből, mikor nincs már emberi segítség, akkor is ő segél. Köszönjük, hogy ég harmatát ihattuk ma is. Mennyei kenyerrel tápláltad éhes szívünket. És köszönjük, hogy ismét belevésted a világ legnagyobb csodájáról szóló hírt. Jézus él. Bárcsak elég lenne ez nekünk. Akkor, amikor el kell engednünk sorra egymást. Akkor, amikor úgy tűnik, hogy a halál győz minden élet fölött. Köszönjük Jézus, hogy téged nem temethetett maga alá a halál lavinája. Köszönjük, hogy előjöttél a sírból. És köszönjük, hogy megmutattad magadat a tiédnek, mint ahogy ma is megteszed ezt. Amikor a te szavadra lecsendesül a lélek, megnyugszik a szív. Felszáradnak a könnyek. Amikor a te szavadra új erőt kap a leroskadt ember, és új célt tud maga előtt látni. Áldott légy Istenünk, hogy így akarsz megerősíteni minket bánatunkban, gyászunkban, veszteségeinkben, csalódásainkban, betegségünkben, elmúlásunkban. Köszönjük, hogy Jézus él, és aki benne hisz, él által, mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és Mondja el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott egy Istenünk, hogy Jézusért elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselybe az elmúlt hónap folyamán a Diakóniai Alapítvány részére összegyűlt 2100 lej, amit át is utaltunk az alapítvány részére. Hálás köszönet a márciusi adományokért. Április folyamán egy különösen nehéz helyzetben szeretnénk anyagi támogatást nyújtani. Németi Gabriella félárva gyermek, a Zsoboki gyermekotthon lakója, 10 éves fiatal rákbeteg. Budapesten lesz műtétje április folyamán, és sok pénzbe kerülvén a műtét kerületi szinten gyűjtést szervezünk, és szeretnénk mi is hozzájárulni anyagi támogatásunkkal az ő felépüléséhez. Testvérek, aki a múlt évre befizetett adójának a 2%-át szeretné fölajánlani az egyház javára, megteheti, hátul kaphatók nyomtatványok, csak ki kell tölteni, behozni, és mi majd bevisszük egy csomóban a pénzügyi hivatalba. Előre köszönjük a felajánlásokat. Szeretettel hirdetem azt, hogy április 22-én vasárnap a délelőtti istentisztelet egy rendkívüli alkalom lesz. Amikor az istentisztelet folytatásában egy egyórás ifjúsági zenés előadás lesz, a Tékozódi fiú történetét dolgozza fel az Élő Kövek nevű ifjúsági zeneegyüttes, amikor a magyar kécsi lelkipásztor testvérünk Mike Pál szolgál közöttünk. Jegyezzük meg ezt a dátumot, április 22, szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Előre közlöm, hogy több időt szálljunk erre a délelőtti együttlétre, mert minimum 2 órás együttlétünk lesz. Az egyházmegye szervezésében 3 kirándulás zajlik majd, amire föl lehet iratkozni, jelentkezni május és június folyamán, és az egyik kirándulás egy 2 napos lesz, a 100 földi erőt templomok, kastélyok meglátogatása lesz a cél. A másik kirándulás egy 6 napos lesz a Duna-deltába, és a 3. kirándulás a kazánszorosi hajózással egybekötött Herkules-fürdői látogatás 3 napos kirándulás lesz. Mindegyik kirándulás teljes ellátást tartalmaz. Érdeklődni árak iránt, részletek, időpontok iránt lehet. Van egy telefonszám, az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség Floriska István testvérünk a főszervezője ezeknek a kirándulásoknak. Lehet érdeklődni, telefonszámot kapni. Ki lesz téve ez az értesítés a hirdető táblára is, akit érdekel, majd érdeklődjön ez iránt. Megjött az üzenet című újság, április 1-i száma. Akik megrendelték, hátul az asztalán átvehetik, és az örömhír második száma is, ez a gyerek újság folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál megkaphatják. Testvérek, további húsvéti ünnepi istentiszteleteink ma este 6 órakor, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor, délután 6 órakor, és harmadnapján délelőtt 10 órakor lesznek Szeretettel várunk mindenkit a további alkalmainkra. Most pedig készüljünk, kedves testvérek, az úrvacsora osztáshoz. A 264. ének első versét énekeljük. Első versét énekeljük, 264. ének így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, hogy vagy? Hogy telnek a napjaid? Vagy hogy múlnak a napjaid? Rohanás munka, vigyázunk a gyermekre, az unokára, mások iskolába, megint mások munkába, újabb letelt egy hét, következik a másik. Most itt van egy ünnep, néhány napot meg lehet állni, jó régi ismerősökkel találkozni, aztán minden megy a régiben, és talán továbbra is azt érzed, hogy minthogyha valami hiányozna legbelül. Minthogyha üresség lenne. Minthogyha ott lenne benned valamiféle szomjúság. Minthogyha végigüljük ezt az ünnepet úgy, hogy tulajdonképpen nem kaptuk meg azt, amire igazán vágytunk volna. Voltatok már így? Ott van az ünnep, örvendezni kellene, örülni. És talán azt érezzük, hogy mégsem teljes ez az öröm. Mégis, mintha még hiányozna valami legbelül. Tudjátok, testvéreim, azért van a hiány. Azért érezzük időnként boldogtalannak magunkat. Azért nem tudunk sokszor még húsvétkor sem örülni, mert valami, vagy valaki hiányzik az életedből. Látjátok, ezen az ünnepen ma is ezért van úrvacsoraosztás. hogy ne csupán halljuk az ígét, hanem így valóságosan ízleljük, tapasztaljuk azt, Jézus Krisztus mit tett éretted, és érettem. Testvérem, az sem véletlen, hogy majd milyen ígét fogsz hallani. Azért kapod ezeket az ígéket, hogy forgasd, hogy ezekből táplálkozz, hogy igazából újból és újból ide visszajöjj, és hallgasd az ő szavát, táplálkozz belőle, mert eltelhetnek hetek és hónapok úgy, hogy nem jövünk vissza, és ezért vagyunk szomjasak, éhesek, ezért van üresség legbelül, mert hanyagoljuk a vele való kapcsolatot. Örülök, testvéreim, hogy sokan vagyunk ma itt, de 2-3 hét múlva ugyanennyien leszünk. Ugyanennyien vágyakozunk Jézus Krisztus után, vagy csak eleget teszünk egy szokásnak, és aztán minden marad a régiben. Jézus Krisztus éretted jött, azokért, akik éhezik, akik megvallják, hogy igen, betegek vagyunk. Fontos, hogy ezt felismerd, hogy Jézus Krisztus nélkül éhes, beteg ember vagy. Nélküle nem élhetsz teljes életet. Addig, amíg ezt nem ismerjük fel, testvéreim, addig megmaradunk a betegségben. Így van ez a szenvedélybetegségekkel is, alkoholizmussal, a drog, különféle szenvedély, játékszenvedély. Amíg az illető személy nem ismeri fel, hogy beteg, addig nem történik meg a változás. Sokan elmondják, hogy nem jövök ide, mert nem készültem fel erre. De éppen neked van szükséged erre, aki úgy érzed, hogy nem vagy felkészülve. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosságra, hanem a betegeknek, mondta Jézus Krisztus. Nem az igazakat hívtam megtérésre, hanem a bűnösöket. Elismered-e, hogy te vagy az a bűnös ember, aki Jézus Krisztus nélkül a kárhozat fia és a halál martaléka vagy? Ha elismered, akkor örülj, bűnbánó lélek, mert ez a vendégség a te számodra készítetett. Azért, hogy ne csupán biológiailag élj, hanem igazán lelkileg. Örüljünk hát, testvéreim, mert közel jött. Fogadjuk el őt, ne csupán ma, hanem életünk sok más pillanatában. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat.